Szeretettel köszöntelek benneteket. Kezdőigét felolvasok nektek. Nem fontos, hogy odalapozzatok. Az 1 János 3-ból. Ez most ideális és aktuális. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja önmagát, amik éppen ő is tiszta. Amen. Ez a reménység, ezért vagyunk itt. Minden egyes alkalommal, amikor Isten tiszteletre jövünk, úgy kell jönnünk, hogy változni szeretnénk, változni akarunk. Ez a lényeg. Amikor elveszítjük ennek a fontosságát, vagy amikor elveszítjük, hogy azért jövünk erre a helyre, mert őt akarjuk felmagasztalni, és minden más fontosabb lesz, újból balanszba kell hozni az Isten tiszteletünket. Amen. Mindenkinek az a célja, hogy el tudjon változni az ő képére. Ezt nem csak a szánkkal valljuk, gondolom, hanem a szívünkben mindannyian így is gondoljátok. 2 Korintus 13. Kísértsétek meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Saját magatokat vessétek próba alá, mondja a Csia fordítás, ez a 2 Korintus 13. Tehát kísértsétek meg magatokat, hogy hitben vagytok-e, saját magatokat vessétek próba alá. Vagy nem ismertek magatokra, hogy a felkent Jézus bennetek van? Ha ugyanolyanok nem vagytok, akik a próbát nem fogjátok kiállni. Remélem, hogy felismeritek majd, hogy mi kiálljuk a próbát. Dicsőség az Úrnak. Ez a kérdés szerintem mostanság, ez a kérdés manapság, hogy elérkeztünk egy olyan időszakba az életünkbe, sok évi kereszténység után, ahol újból meg kell vizsgálni az alapjainkat. Újból meg kell vizsgálni a valódiságát a kereszténységünknek. Meg kell vizsgálni az alapokat, én szerintem, meg kell vizsgálni a szeretetünket, meg kell vizsgálni a hitünket, az egyházhoz való viszonyunkat meg kell vizsgálni a testvérekhez való viszonyainkat, meg kell vizsgálni az én belső kapcsolatomat az Úrral, hogy milyen a belső szobát. A képmutatás témáját gondolom rájöttetek, erről fogok beszélni. Ezt szeretném folytatni, amit a Lali elkezdett. Ezért mondtam el, hogy ez egy kényes téma. És mielőtt azt gondolnád, hogy esetleg a szívedben egy kicsit úgy tartasz, vagy megkeményítesz, fontos, hogy tudjad azt, hogy ez nem csak gonoszságból eredő. Tehát amikor a Biblia beszél a képmutatásról, nem csak gonoszságból eredő képmutatásról van szó, hanem megcsaláltatásból eredő képmutatásról is van szó. És ezért nagyon fontos szerintem, hogy összekapcsold a múlt heti üzenetet ezzel a maival. Nagyon fontos, hogy tényleg őszinte szívvel hallgassuk Istennek az igéjét, mert ahogy Lali mondta, az Isten igének a tiszteletét újra helyre kell állítani az életünkbe, és csak az ige által tudunk változni. Csak az ige, az élő ige az, ami újból vissza tud bennünket tenni az alapra, az ige és a szellem együtt. Amen. És ugye felolvasom akkor ezt a kezdő igét, aki esetleg nem volt itt. A Timóteus, 2 Timóteusból Pál Timóteushoz szól, körülbelül 30 évi szolgálat után van mit tapasztalnia, van mi a mögötte van. Azt mondja Timóteusnak, hogy hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva, tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben, él és nappal, kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelme ajándékát, amely benned van az én kezeimnek a rátétele által. Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a szellemét. Próbálok beszélni erről a képmutatás nélkül való hitről. Szeretnék Isten igének a tekintélyéről beszélni. Szeretnék az ige természetéről beszélni, hogy tud bennünket megváltoztatni. Mert ugye a lényeg az, hogy tudunk kijönni ugye, a képmutatásból, ha van az életünkben. Nem csak az, hogy elmondjuk, hogy ez és ez van, hanem mi a válasz rá. A Máté 5-höz lapozzatok, légy szíves. Azért is fontos erről a témáról beszélni, mert a Biblia figyelmeztet bennünket, hogy ezek a szellemi erők, akár a szaduceusok, akár a farizeusok, vagy akár a Herodes kovásza meg tud jelenni az utolsó időben az egyházban, az embereknek az életében. Tehát amikor most erről beszélek, ne úgy figyeljétek az ígére, hogy igen, a szaduceusok, ó, a farizeusok, ó, a Herodes, hanem úgy tekintsétek ezt az ígét, hogy ez mai nap is aktuális, és bizony be tudja kovászként tenni az ördög a kezét az embereknek az életébe. Jézus figyelmeztetését nagyon egyszerű. Olyan egyszerű, amikor Jézus beszél. Beszél az alamizsnaosztásról, és beszél az imádságnak az erejéről. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket. Mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, az ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Amen. Ezt Jézus mondja. Két szellemi cselekedetről beszél, az adakozásról, az alamizsnáról, illetve az imádkozásról. És azt mondja Jézus, hogy úgy tűnik, hogy mind a két szellemi cselekedet megtörténhet azért, hogy embereknek tetszünk. Ezt nem én mondom, Jézus mondja. Megtörténhet az egyházban, hogy úgy adakozunk, úgy segítünk a szegényeken, hogy ezzel tulajdonképpen nem az Istennek adjuk a dicsőséget, hanem magunknak. És ezt az emberek megláthatják. Fontosnak tartotta Jézus, hogy erről beszéljen. Tehát úgy tűnik, hogy itt a Máté 6-os fejezetében az embereknek való megfeleléssel kezdi Jézus a történetet, és a hiú dicsőségkeresésről beszél. Nagyon érdekes, tehát azt mondja, ami megdöbbentem, olvastam ezt az igét, hogy a te alamidnál titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Az a legdöbbentőbb az egészben, hogy a keresztény, aki azt hiszi, hogy Isten nem látja őt, a cselekedeteit, az már megcsaláztatás alatt van. Ez egy döbbenetes erő Krisztus testében. Azt gondolom, hogy ha az ember tudná ezt, és szellemben tudna mozogni, tudnia kéne nem, hogy a mindenható, teremtő Isten, a szuverén Isten, aki átlátja az egész földet, látja a szívünket, látja az életünket, minden cselekedetünket. Ez már egy Istenfélelmet kellene, hogy hozzon a bensőnkben. Azt mondja Jézus, hogy lát téged az Atya. Lát téged. És utána beszél az imádságról, az imádkozásról. Arról beszél, hogy létezhetnek olyan emberek a gyülekezetekben, direkt mondja a gyülekezetekben, akik mikor ima alkalmak vannak, nagy hangosan imádkoznak, mondják Istennek a dolgokat, a dicséretet, az imádságot, és mindezt azért teszi, hogy ő nagynak látszódjon, hogy az emberek elismerjék, és tiszteljék. És ugyancsak ez az üzenet, hogy amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba, zárd be az ajtódat, és az Atya ott van, és titkon lát. Na már most, ha nem imádkozol, azt is látja. Amen. Döbbenet, ugye? És akkor most fölteszek egy kérdést, és ez mind hozzám is szól. Nagyon fontos, hogy az igét tükörként tekintsük. Nagyon fontos, hogy az igéhez úgy viszonyuljunk, hogy valóban mit akar az Úr mondani. Amen. Most fölteszek egy nagyon kényes kérdést. Mi van azzal a keresztényel, aki ima alkalmakra jár? Imádkozik, hangosan, dicséri az Isten, és otthon nincs szellemi élete. Mi van ezzel a keresztényel, aki otthon nincs közösségben az igével, nem imádkozik, nincs ima élete? Jézus azt mondja, hogy az Atya téged is titkon lát. És lehetséges, hogy a szívedben akar valami változást hozni, mert lehetséges, hogy valami bibi van a szívedben, ami nem tiszta, és szükséges, hogy Isten keze alá menjél, mert lehetséges, hogy a szívedben valamiféle megcsalattatás van. És még időben akar szólni az Úr, hogy figyelj oda. Amen? Erről tanít Jézus. És azt gondolom, hogy a képmutatás üzenetével ez nagyon-nagyon összefügg, és látjátok, kicsiben kezdődik. Azért hoztam ezt az igét nektek először, hogy lássátok meg, hogy kicsiben kezdődik. Az egész kicsiben kezdődik. Mindez arról szól, hogy amiről beszél Jézus a János evangéliumában, azt mondja, hogy lapozunk, ehhez lapozunk oda, János 12, azt hiszem. János 12. És noha ő ennyi jelet tett vala előttük, mégsem hittek ő benne, hogy beteljesedjék az Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondott. Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Halleluja. Azért nem hihetnek, mert ismét mondta Ézsaiás, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszélt ő felőle. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. De a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Jézus egész életében, míg a földön járt és a földön szolgált, mindig az Atya dicsőségét kereste. Így van? Minden cselekedetével az Atya dicsőségét hívta elő. Azt mondja a János 17-ben, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Dicsőítettelek itt téged a földön, Atyám. Minden egyes cselekedetében őt emelte föl. Azt mondja Jézus a János evangéliumában. Abban dicsőítetik meg az Atyán, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Vagy azt mondja ugyancsak a János evangéliumán, akármit kértek az én nevemben, megcselekszem miért, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Amen. Jézus mindent, amit tett, az Atya dicsőítéséből tette. És azt gondolom, amikor egy embernek a szívéből kezd kimenni, vagy nem veszi ezt észre, és nem figyel erre, a szív meg fog sötétedni. Mert egyedül Isten, Isteni a dicsőség. És hogyha erre nem figyel oda az egyház, és nem figyelünk oda mi magunk, akkor sötétség meglep bennünket, és nem veszük észre szép lassan, de a képmutatás kovásza belénk kerül. Így van? Nézd meg az evangéliumokban. Mondjuk a Máté evangéliumában van, azt hiszem, a gutaütöttnek a meggyógyítása. Oda mennek elé a farizeusok, ott is próbálkoznak. Jézus megmondja, meggyógyítja a gutaütöttet, azt mondja, hogy mi könnyebb megbocsátatni a bűnöket, vagy ugye kelj fel és járj. És utána azt olvasod, hogy meggyógyítja, és utána azt olvasod, utána az emberek az Istent kezdték dicsőíteni. Tehát Jézus szolgálatában észreveheted, direkt mutatok pár éget, hogy lássátok. Tehát amikor, nagyon fontos ezt tudni, amikor egy ember Isten szellem által szolgál, és az egész élete Isten dicsőítéséből áll, akkor egy olyan szellem fog kiáradni, hogy az emberek nem őt fogják imádni, nem ők fogják dicsérni, hanem Izrael Istenét, Isten embere helyett Isten fogják dicsérni. Amen? Nagyon fontos, hogy nem tudom másképp mondani, tudom, nem szeretek ezt a szót, ha úgymond szellemi akarsz lenni, akkor tudni kell azt, hogy amikor az ember beszél, akkor a szellem is árad. Nem lehet szétválasztani a beszédet, ugye, a szellemtől. És ezért is mondja a Korintus levélben Pál, hogy vigyázzatok, hogy más szellemet ne vegyetek, más Jézus ne hirdessék köztetek. Tehát a beszéd az nem valami materiális dolog. Amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor a száján keresztül ugye kimondta az ő akaratát, jött a szón keresztül, az igén keresztül jött az ő szelleme. Nem tudott szétválasztani. Az egész Biblia erről tanít, hogy kiárad egy szellem, miközben Isten teremt, és miközben az ember is beszél. Tehát most a szellemvilágban egyébként nagyon furán hangzik, hogyha most itt elkezdenénk mondjuk a Zsuzsával beszélgetni, és szellemvilágban látszódna azt, hogy én milyen szívből beszélek. A láthatatlan világban látszik, hogy mit osztunk meg. És ez a valóságban is így van, amikor prédikációt hallgatsz. Nagyon fontos, hogy megértsd a szellemiségét ennek. És Jézus, mivel Isten dicsőítette mindig, ezért az embereknél nem azt olvasod, hogy őt kezdték el dicsőíteni, imádni, hanem az élő Isten. Nézzétek meg például a Máté, Lukács 17-ben a leprás, az egy nagyon érdekes történet. A 9 nem ad dicsőséget, neki csak az az egy. De rögtön mit keres rajta Jézus, emlékeztek? Csak ez az egy jött vissza, hogy dicsőséget keressen az Istennek, dicsőséget adjon Istennek. Mert Jézus dicsőség központú. Arra vágyik, hogy az életünkben valóban az élő Isten megdicsőjön. Azt nézi, hogy az életünkkel, viselkedésünkkel, cselekedetünkkel, amikor megállt bennünket, amikor meggyógyít bennünket, akkor az élő Isten dicsérjük-e? Amen. Halleluja. Nézzük meg a Máté 15-öt. Máté 15:29. És onnét eltávozva méne Jézus a galileai tengere mellé, és felmenvén a hegyre, ott leült. És nagy sokaság megy vala hozzá, vitték magukkal a sántákat, vakokat, némákat, csonkákat, és sok egyebeket. És oda helyezik őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítik Izraelnek az Istenét. Amen. Jézus szolgálatában ezt láthatod. Nézd végig a történet. Az összes ígét nem szeretném elmostani. Talán egy vagy két helyen volt, hogy esetleg nagyjá akarták tenni, de ő nem engedte. De mindenhol az atyát dicsőítette, és erről beszél. Tehát a legelső dolog, ami szerintem kovászként tud jönni, amire nem figyelünk oda, hogy vajon a dicsőséget kinek adjuk. Vajon embereknek akarunk-e tetszeni. Van-e bennünk olyan valami kovász, hogy mindezt azért tesszük, azért csináljuk a cselekedeteket, a kereszténységünket, azért imádkozunk, mert nem esetleg nagy akarok lenni valaki előtt. Meg akarok felelni valakinek, a gyülekezetnek, a pásztornak. Wikipédiából ezt szeretném mondani, beütöttem kíváncsiságból a képmutatás meghatározását. Figyeljetek! Megtévesztő magatartás, vagy megnyilatkozás, amellyel egy személy erkölcsi vagy anyagi haszonért nemes érzelmeket, nemes jellemet színlel. Tehát még egyszer. Megtévesztő magatartás, vagy megnyilatkozás, amellyel egy személy erkölcsi vagy anyagi haszonért nemes érzelmeket, nemes jellemet színlel. Valami haszon van benne. Valami haszon van benne, hogy nem azt mutatja, amit gondol. Valami haszon. Biztos, hogy valami haszon van. Nézzük meg a Máté 23-at. Nem tudom, elgondolkodhatok-e, hogy az ébredés időszaka alatt Anániás és Szafira esetében mi történt? Mi volt a szívükben? Azt mondja, hogy eltettek, ugye, eltettek a pénzből, és nem azt vitték oda az apostolok lábai alá. Igazság szerint az övé volt. Övé volt a pénz. De azt mondja ott az ige, hogy megcsalták Istent, hazudtak Isten szellemének. Mit gondoltok? Mi volt a szívükben? Képmutatás. Máté 23-at nézzétek. Akkor szólt Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, mondván. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mondják, helyes a megvallásuk, helyes, úgy tűnik, hogy minden helyes, de ők mégsem teszik. És ezért mondja, hogy ők képmutatók. Minden dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét. És szeretik a lakomákon a főhelyet, a gyülekezetekben való elülést. Látom, Zsuzsa, kaptál valami üzenetet. Halleluja. Nem ismerem a Zsuzsa szívét. Jaj, néktek képmutató írás tudok, 23. Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külsejét, belül pedig rakvák azok ragadománnyal és mértékletlenséggel. Vak farizeus, Most figyelj. Tisztítsd meg előbb a pohátál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosok vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen itt is kívülről igazaknak látszottak ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Nem szeretném tovább olvasni. Jézus szépen a szemükre hányja, hogy hová fajulhat ez a fajta magatartás. Hogy elkezdték Isten embereit üldözni, prófétákat, egészen idáig fajul. És hogy őt is egy ilyen szellemi erőből ölték meg. Én ezt szeretném mondani, hogy én szerintem a bibliai meghatározás szerintem én, amit kaptam a Máté 15-ből, mi a képmutatás lényege. A Máté 15-höz gyertek, légy szíves. Máté 15, 7-es vers. Képmutatók, igazán prófétát felületek Ézsaiás mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Erről van szó, én szerintem. Én ezt találtam definícióként a Wikipédia helyett. Tehát én azt láttam, hogy tehát olyan szeméről van szó, aki hisz Istenben, hisz Isten szavában, de nem cselekszi. Vagy cselekszi Isten akaratát, de nem hisz. A szíve távol van. Értitek? Tehát még egyszer. Hisz Isten szavában, de belül nem teszi meg. Belül nincs benne az, amiről beszél, ahogy viselkedik, ahogy teszi a hétköznapokat, ahogy a keresztény cselekedeteit teszi. Olyan személy, akinek a szavai és szívében lévő gondolatai, így fogalmaztam meg, cselekedetei nem egyeznek meg. Vagy arról van szó, hogy végzi a keresztény cselekedeteket, vagy hisz Isten szavában, de nem teszi mindkettőt. Mindkettőt. És ez a mindkettő teszi ki a hiteles keresztény életet Isten igéje alapján. Amen. A lényeg a képmutatás erejében az, hogy igaznak, tisztának, szentnek látszódjunk. Azért beszélek így, mert mindannyiunk életében történt már ilyen, és ez nem olyan dologról beszélek, ami annyira távol van tőlünk. Nagyon fontos, hogy szembesüljetek ezzel az üzenettel, úgy, ahogy én is, mindannyian. Mi a lényeg? Hogy igaznak látszódjak. Tisztának, szentnek. És kell arról beszéljek, hogy az ilyen típusú emberek nagyon-nagyon nehezen veszik be az intést, a korrekciót. Pont amiatt, mert a képmutatástól egy olyan önvédelmi fal épül az életébe, hogy minden korrekciót visszavet. Biztos találkoztatok már ilyen emberekkel, Isten áldja meg ezeket az embereket, de sehogy sem tudod korrigálni. Sehogy sem tudod, mert mindig úgy forgatja a dolgokat, hogy úgy jön ki, hogy ő igaz, ő tiszta, ő szent, ő soha semmit nem csinált, és soha nem ismeri el, hogy valamiben hibázik. Tudjátok, hogy ez nem igaz? Tehát aki ezt teszi, 100%, hogy az életében vannak ilyen problémák, amire az Úr rá szeretne mutatni. Amen. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja, akkor van ide megtérni, és ez nem szégyen, dicsőség az Úrnak, mert az Isten megtisztítja a szívedet. Mert hallod az élő igét, hallod az élő rémát, és a rémának az a feladata, hogy megtörje a sötétséget, és a szívedben a sötétséget kivegye. Az az igének a természete, az az igének a lényeg, hogy a sötétséget kiszorítsa. Mert jól hallgatod az igét. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ez a fantasztikus, hogy van megtérésre lehetőség. Amen. Isten népek között. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát a lényeg, hogy tiszta legyen. És igazság szerint nagyon érdekes, kell beszéljek arról, hogy ez nagyon erősen összetud működni egy olyan fajta összefonódással, mert nem tudom, tudjátok-e, az ördög nagyon tudja felhasználni az Istennek az igéjét, a szellemi valóságokat. Ez a téma nagyon erősen a megigazultság témájával össze tud fonódni. Ugye Isten igéje azt tanítja, hogy mi megigazultunk hitáltal. Amen? Nincs rajtunk semmi kárhoztatás, nincs semmiféle vádlás. mert már megigazultunk, ugye? A Rómában is azt mondja, hogy a kegyelemnek és az igazságnak a bővölködésében részesültünk. Na most, hogyha az ember életében egy képmutató szív van, akkor mindig vissza fogja venni, én megigazultam, én tiszta vagyok, szent, és mindig bizonygatni fogja a képmutató szívéből, hogy ő ezt nem tette. Én ezt rosszul látom. És akármennyi embert küldesz oda hozzá, akkor se tér meg. Tudjátok, mit jelent a bigottság? Vakbuzgóság. És pont azt jelenti, hogy rögeszméssel ragaszkodik a látásához. Senki nem tudja kihozni abból a látásból. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy a hívőknek engedelmeskednie kéne egymásnak. Amen. Tehát az igei istentisztelet, az igei szellemi kapcsolatoknak úgy kéne működni, hogy ha van egy testvérünk, akiről tudjátok, hogy rossz úton jár, vagy valamilyen olyan probléma van olyan az életébe, akkor egyszerűen oda kéne menni 2-3 testvérnek, és annak hallgatnia kéne rá. Amen. Csak mivel a képmutatásnak a meleg ágya, a büszkeség, a büszke erő, én ezt meg tudom csinálni, én ezt jól látom, én ebbe képes vagyok, én mindig meg tudom tenni, ezért hárít, és mindig visszadobja a korrekciókat, és higgyétek el, megkérdezzetek, hogy miért van az egyházban ez a sok megtéretlen embert, miért sok emberrel beszélek a gyülekezetben, és mondjátok, hogy nem hallgatott rám. Hát én nem tudom miért, megmondtam neki, és akkor se, annyira egyértelmű. Miért? Azért, mert a képmutatás bűne összekeveredett az ő megigazultság érzésével, és már nem lát tisztán, nem tud különbséget tenni a megigazultság állapotából, abból, hogy Isten őt megigazította megtéréskor, és abból, hogy a szívében akkor is vannak bűnök, és korrekcióra szorul. És Isten szeretné őt kihozni ebből. Vak! Miért mondja Jézus az evangéliumokban, amiket felolvastam? Hogy hívja a farizeusokat? Vakvezérek. Bolondok, vakok vagytok. Vak farizeus, tisztítsd meg először a tálnak a belsejét. Azért, mert nem látnak. Lali felolvasta a Máté 16-ot. Felolvasta a Máté 16-ot, hogy égi jelt kívántak, ugye mennyi jelt a farizeusok Jézustól. Ugye? Pont az Ézsaiásban ott láttatok az előbb, ott pont arról volt szó, ha bár ennyi jelt tett, és mégsem hittek, azt mondja ott az ige, ugye? És mennyi jelt kívántak Jézustól. Hozzámentek a farizeusok, szaduceusok kísértvén, kérjék őt, hogy mutasson nekik a mennyi jelt. Ő pedig felelvén mondta nekik, mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig mazivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik neki jel, hanem ha a Jónás prófétának a jele, és ott hagyván őket elment. Jézus nem áll szóba képmutatókkal. Megmondja, miről van szó, ad lehetőséget, de nem folytat kommunikációt olyan emberekkel, akik nem akarnak megtérni, nem akarnak megváltozni. Én ezt látom az igéből. Ad lehetőséget mindig. Van kegyelemnek az ideje, de van egy határ, ahol már a szíved annyira messze kerül Istentől, hogy nem hallod a hangját, ahol már a lelkiismeretedre bélyeg van nyomva, ahol már meg vagy csalatva, és szükséged van Istennek a kegyelmére. Miről van itt szó? Miért beszél nekik erről? Azért, mert nem láttak. Nem volt meg a szellemi látásuk. A dolgok felszínét meg tudták ítélni. Ugye? Hányszor csináljuk azt csípőből? Ez azért van, mert puf-puf. Hát a nap, jön a nap, és akkor jön az eső, vagy mit tudom én, zivatal lesz, stb. Mindent tudunk. Csípőből vágjuk, hogy miről van szó. Mindent tudunk. De itt a farizeusokkal az volt a probléma, hogy nem működött a szellemi felfogó képességük, és úgy ítéltek, hogy látszat szerint. Nem a szellemi felfogó képességből ítélték meg a dolgokat, hanem egyszerűen, amit láttak. És Jézus nem adott nekik jelt. És tudjátok, miért nem adott jelt nekik? Mert nagyon jól tudta, hogy nem tértek volna meg. Azért nem adott nekik égi jelt, mert már annyi égi jelt mutatott, hiszen mind látták a messiási csodáit. Azért nem adott nekik mennyi jelt, mert nem hitték el a szívükben, hogy az írás ő benne beteljesedett. Jézus nem foglalkozott velük. Nem engedte, hogy tovább kísértsék. Megmondta a frankot nekik. És a tanítványoknak pedig azt mondta, hogy őrizkedjetek. Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától. Amen? Egy helyen beszél egyébként Heródes kovászáról is. Mi volt a probléma? Tehát ugye a farizeusok, azok nem papirend voltak, azt tudjátok, biztos. A közemberekből választották őket, valamilyen szinten jobb kapcsolatban voltak a köznéppel, mint a szaduceusok. A szaduceusok azok, és a farizeusok között kibékíthetetlen volt az ellentét. Egyszerűen teljesen élesen elhatárolódtak egymástól. Ugye a szaduceusok voltak, akik nem fogadták el a szellemvilágot, nem hittek a halottak feltámadásában. Tehát az olyan kérdések, hogy üdvösség, lélek, vagy feltámadás, ilyen kérdésekben mereven elzárkóztak a farizeusoktól. És ők az arisztokraták körül kerültek ki, a gazdagok körül. És tőlük választották a papokat, a főpap is mindig szaduceusok között nőtt ki. Onnan választották. És ugye igazából ők gyakorlatilag Heródes pártiak voltak. És azért mondja Pál, Jézus ezt az intézt a szaduceusoktól, én úgy gondolom, mert ők voltak azok, akik a külsőségben nagyon a külsőségre adtak, a pénz, a gazdagság utáni vágyat nyomták, az uralkodó rétegnek a kegyeit keresték állandóan, és ők voltak az a csoportosulás, akiknek nagyon összefonodott a politikával a befolyásuk. Tehát igazság szerint a politikába belnyúltak. A politikai hatalom volt náluk a fontos. És ezért veszélyes, amikor egy egyház, gyülekezet, kereszténység a politikába belemegy. Mert ott a hatalomról van szó, és Jézus korrigálni akart őket, hogy ne legyetek ilyenek. Ne a hatalomvágy, ne a külsősség legyen, amire figyeltek. És az a megdöbbent, nagyon jól tudták, hogy Isten igéjével szemben tanítottak, és mégis elfogadták a tanításaikat. A képmutatás a farizeusoknak a kovásza. A képmutatás az önfelmagasztalás, másoknak a lenézése. Azt gondolom, a szaduceusoknak pedig a hatalomvágy, a külsőség, a politikával való összefonodás, Jézus gondolt. És a Heródes kovásza is hasonló. A Heródes kovásza az élvezetek utáni vágy, és a hatalomvágy. És azt mondja Jézus, hogy ha egy embernek az életében ezek ott vannak, akkor ki kell, hogy írtsa? Ki kell, hogy szedje ezeket? És megmondom, hogy milyen választ ad, hogy kicsit visszalapoztok a Máté 15-ben. Nem olvastam tovább az igét. Tehát ez a nép szájával közelget engem, az ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És utána azt mondja, minden plánta, amelyet nem az én mennyei atyám plántál, kitépetik. Az üzenet tép ki, gyökerestül változ meg. Gyökerestül térjél meg az ilyen állapotból. Ki kell, hogy tépje Isten ezt a meggyökerezett állapotot, ezt a megcsaltatott állapotot, mikor a szívedben fölismersz valami jelét. A képmutatásnak, az embereknek való megfelelésnek. Jézus pedig mondja nekik, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok és szaduceusok kovászától. És ami a megdöbbentőbb, ennél a két csoportosulásnál, hogy mi esküdt ellenségek voltak, és a szaduceusokat nem érdekelte Jézus, egészen addig, amíg el nem nyúlt Jézusnak a keze a rómaiak felé. Abban a pillanatban összefonottak a farizeusokkal, és érdekes módon egy egység lett, hogy Jézust kicsinálják. Összefonódtak azért, hogy Jézusnak neki menjenek. Na most Jézus ezért nem adott nekik égi jelt, mert látta és tudta a szívüknek az indulatait. Mi van akkor, hogyha ebben a Mózes székében mai nap is ülnek ilyen farizeusi, szaduceusi, heródesi szellemből lévő képmutató emberek? És esetleg ilyen szellemi erőből tanítanak, szolgálnak. És így van, mert az 1 Timóteus 4-ben ezt olvassuk. A szellem pedig nyilván mondja, na most itt nem arról szól, hogy nyilván, arról van szó, hogy kifejezetten, határozottan, egyértelműen. A Szent Szellem nyilvánosan, nem nyilvánosan, határozottan, egyértelműen figyelmeztet benneteket, egyház, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmeznek. Hazug, beszédűek képmutatása által, akik megvannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Felolvasok egy másik fordítást nektek, a Csiát. Elhoztam a videót is, hogy jobban értsük a dolgokat. Na, akkor van értelme, hogyha értjük is, amiről beszélünk. Csia. Tehát a szellem kifejezetten mondja, hogy a késő időkben némelyek elpártolnak a hittől. Tehát itt hívőkről van szó, ugye? Hívőkről elpártolnak, elszakadnak. Valaha Isten követők voltak, és ezért mondja ugye a Lukács evangéliumában, a Márkban is, a magvető példázatában beszél arról, hogy elszakadás. Ugyanaz a szó van egyébként, megnéztem. Tehát ugye nincs gyökerük, és elszakadnak. Tehát erről van szó. Tehát a csia. A szellem kifejezetten mondja, hogy a késő időkben némelyek elpártolnak majd a hittől, stéveitő szellemekre és ördögök tanításaira fognak figyelni. Hazuk, saját lelkiismeretükben kiégett emberek képmutatásában. Tehát a lelkiismeret van kiégve. A lelkiismeretek ki van égve. Na most egy kiégett lelkiismerettel hogy tudna az ember jót prédikálni, jót látni? Hogy tud megtérni? És nem tudom, hogy lesz-e változás ilyen embereknél. Szolgálókról beszélek itt most, tehát itt most szolgálókról beszélek. Akik ilyen állapotban szolgálnak. Ki van égve a lelkiismeretük? Ez már a megcsaltatásnak, a képmutatásnak úgymond ez a csúcsa. Amikor már meg van bélyegezve a lelkiismeret, ki van égve. A videó ugyanúgy mondja, hogy szellem kifejezetten mondja, hogy a késő időszakokban elszakadnak egyesek a hithűségtől, megtévesztő szellemekre és démonok tanítására ügyelnek, hazug szavúak kétszínűségei folytán, akik bélyeget égettek saját lelkiismeretükre. Tehát hazug szavúak kétszínűsége folytán, akik bélyeget égettek saját lelkiismeretükre. Tehát arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy az egyházban meg fognak jelenni hamis szellemek. Megtévesztő szellemek mikrofont akarnak, amin keresztül kiárad a képmutató szellem, mert ugye beszéltem az elején arról, hogy nincs olyan, hogy ember csak beszél. Kiárad a szellem, kiárad az ige, kiárad a hamis tanítás, és ezek az emberek megtévesztő szellemből tanítanak. És mivel az életükben bűnök vannak, amiből nem változtak meg, meg van pecsételve, bélyeg van nyomva a lelkiismeretben, lelkiismeretlenek. És ilyen szellemi erőből szolgálnak. Mi fog történni? Azok a személyek, akik nyitott szívvel hallgatják, azok beveszik. A farizeusok és a szadduceusok iszonyú rafináltak voltak. Álcázták a tanításuknak a lényegét. Úgy bevitték az emberek elméjébe, szívükbe a saját kis tanításaikat, hagyományaikat, hogy az emberek észre se vették. És a cél az volt, hogy kis kovásszal, mint a lisztbe, átformálták az embereknek a jellemét. Átformálták a látását. És ezért veszélyes a hamis tanítás. Egy hamis tanításból eredő szolgálat. Azért, mert kovászként bemennek, bekapja az ember, és kicsiben, szép, lassan elkezdi átformálni a jellemet, átformálni a látást. Igen, kell egy kicsit erről beszélnem. Azt gondolom, hogy manapság egy olyan szellemi erő van szerintem, amit az emberek meggyőződésem, hogy azért vesznek be, még mindig nem tudnak megtérni a bűneikből. Még mindig ragaszkodnak a bűneikhez. Ott vannak a bűnöknek a szeretete, és ezért fölmentik magukat. Egyébként, hogyha lapozol is egyet, de hagyd itt az ujjadat, a Timóteusban, a 2. Timóteusban ezt mondja. Lesz idő, 2. Timóteus 4, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak. Mivel ez kellemes a léleknek, és nem kell belőle megváltozni, nem kell megtérni, ezért a szívüket kinyitják erre az üzenetre. De hogyha az igazság szeretetét befogadták volna az életükbe, ha meggyökereztek volna az igazságban, akkor visszavetnék ezt a tanítást, és ellene állnának ennek a fajta tanításnak. A másik pedig, ugye mondtam, a bűnöknek a szőnyeg alá söpés. A másik, én azt gondolom, egy hamis tanítás, a predesztináció, aki azt tanítják, hogy az üdvösséget nem lehet elveszíteni. Ez nem igaz. Ez nagyon jó, tudjátok, remélem velem együtt, hogy ez nem igaz. Ugyanúgy, ahogy egy döntés által saját akaratból megtértünk, ugyanúgy egy döntés által saját akaratból kimehetek Isten akaratából. Megtehetem, megtörténhet ez. Az Isten igéje nem figyelmeztetne ennyi veszélyre, hogyha nem vesztenénk el, ha nem veszíthetnénk el az üdvösséget. Így van? Az, hogy vigyázzatok, hogy ne legyen soha hitetlen gonosz szívetek, hogy az élő Istentől elszakadjatok. Hát miért mondja Pál? Hát miért beszél erről? Vagy miért mondja a János 15-ben Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám a szőlőműves, minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtöké marad, akiképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Tehát van kapcsolat, ugye? Megtört, megvan a kapcsolat, erről nincs probléma. De utána azt mondja, ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Tehát miről beszél Jézus? A kapcsolat fennállásának van egy buktatója, hogy lehetséges, hogy a kapcsolat tönkre megy. Lehet, hogy ez a kapcsolatban elbukunk. Megvan a lehetősége a bukásnak. Minden kereszténynek azt mondja Jézus, azt mondja az Isten igéje, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Annyi igét tudnék felsorolni, és azért mondom ezt, mert megdöbbentő. Szinte, ha megnéznéd az Új Szövetségnek minden második oldalát, figyelmeztetés, korrekció van Isten népe számára, és mi a megdöbbenet? Miért veszik be? Mert meg vannak csalattatva. Ezért nem fogod tudni kihozni ebből a látásból. A szívük már meg van sötétedve, bélyeg van a szívükre nyomva, nem látják Isten igéjét már tisztán. Nem értik Isten igéjét. Vakság van az életükbe. A lelkiismeretükben vannak megbélyegezve ezek a szolgálók. És mondom, a veszély abban van, hogy akik hallgatják, azokba ez a szellem be tud menni. Ki kell, hogy mondjuk, ne haragudjatok, ez egy így sikerül ez a mai prédikáció, de fontos, hogy erről beszéljünk. Szóval a lelkiismeret kérdése nagyon fontos. Barátaim, testvéreim, nagyon sokat beszél arról Pál, a leveleiben, hogy mondja, isteni őszintességgel, isteni tisztasággal forgolottam köztetek. Az én lelkiismeretem tisztasága a bizonyság számotokra. Abban gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt. Mindig arra figyelek, hogy a lelkiismeretem tiszta maradjon. Tituszban azt mondja Pál, hogy létezik állapot, amikor az elme, a nusz, a lelkiismeret meg van fertőzve. A képmutatástól, a bűnöktől, és van idő arra, és kell, hogy jöjjön Jézus, ahogy bemegy a templomba az ostorával, oda csap, és azt mondja, hogy térjetek meg, és tisztítsátok meg a ti szíveteket. Olvastam a Timóteusba, amit Pál, azt mondja neki, hogy Pál Timóteusnak, hogy gerjeszt fel Istennek a kegyelme ajándékát. Gerjeszt fel, ami benned van. De ha nincs tiszta hit, akkor mit gerjesztünk föl? Mit gerjesztünk föl? Nem lesznek eredmények a hitünkben. Nem lesz eredmények, ima meghallgatások. Hogy a szívünk nem tiszta, a lelkiismeretünk meg van fertőzve. Mi a feladata a félelemnek? Hogy képmutatást hozzon. Azt mondja, nem a félelem szellemét kaptuk, erőnek, szeretet, józanságnak a szellemét. A félelem is egy olyan erő, amivel az ember képmutatóvá tud válni. Fél az emberektől, vagy fél Istentől. És Isten azt mondja, hogy meg kell térnünk ebben. Föl kell gerjesztenünk az igaz hitet. Meg kell tisztulni a szívünknek, a szellemünknek, a lelkünknek, a lelkiismeretünknek. Így van. Igazságot szólok Krisztusban. Nem hazudok, mondja Pál. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. A Szent Szellem az, aki az Isten igéje által megtisztítja a bensőnket. Összhangban volt a lelkiismerete a Szent Szellemmel. Annyira ismerte Isten szellemét, és engedelmes volt a szellemébe, hogy ha volt is az életében probléma, akkor megtért belőle. Péter is képmutatóskodott a Galata levélben, biztos látjátok. Két apostol képmutatóskodik Péter, és belekerül a Bibliába, és nem azt mondta Péter Pálnak, hú, ezt el nem mond, mert kiderül ez a bűn. Hanem nyíltan, nyilvánosan le van írva Isten igéjébe, hogy Péter mit csinált. Azért, hogy mi okuljunk, azért, hogy mi tanuljunk ebből a történetből. Dicsőség az Úrnak. Az igének a hatalmának meg kell, hogy tisztítsa a szívünket. Így van? És a vér, ami megtisztítja az embernek a lelkiismeretét, ha őszintén oda jövünk az Úrhoz. Uram, én már nem is tudom, hogy miről van szó. Igen, nekem ez a problémám. Igen, itt és itt Bibi van. Tisztítson meg a te véred, a te igéd, az igének a természete. Menjünk a János 1-hez. Nem tud valóságos hitünk lenni, nem értjük az igének az erejét, az igének a természetét. vagy hogyha elfelejtjük, hogy miről is szól az ige, és hogyan formál át bennünket. Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten vala az ige. Tehát az ige Isten. Ki az ige? Isten. Ki Isten? Az ige. És amikor olvassuk az igét, ezt itt, vajon tudatosul bennem az, hogy ez Isten? Azt mondja, hogy az ige volt Isten. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igében pedig benne van az élet, és az élet a mi világosságunk. És minden nap állandóan táplálkoznunk kell Istennek az igéjéből. Mert az ige világosságot hoz a szívbe. Az igének az a természete. Sőt, mivel az ige Isten maga, és amikor Isten szól, akkor az ő természetét árasztja belénk. Ezért van az, amikor az ember vallásos szellemekkel van tele, képmutató szellemekkel, az igét úgy látja, mint egy varázsszó, mint egy mechanikus gépezet. De az ige maga Isten. Hogyha ki akarjuk kerülni ezt a fajta papagáj módjára való igének a megvallását, tudatosodni kell abban, hogy az ige az Isten. Tudatosítani kell magamban azt, hogy élő közösségre hívott el engem Isten. Elhívott titeket az Isten az ő fiával való közösségre, ezt mondja. Vagy azt mondja, Jézusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szent Szellem közössége legyen veletek. Az igével valódi közösségbe kell lennünk, hogy az átformáljon bennünket. És mivel Isten megosztja az ő szavát velünk, és benne van az ő természete, ezért az ige feladata az, hogy úgy lásd, hogy átformálja a bensődet. Az ige természete behatol az emberbe. Tulajdonképpen Isten természetét esszük, amikor az igével táplálkozunk. Ugye mondja János evangélium egy helyen, hogy az atyának élete van önmagában és a fiúnak is, ugye? De nekünk nincs életünk önmagunkban, ezért nekünk mindig kell az élelem. Mindig kell az ige, hogy tisztítsa a szívünket, hogy megújítson bennünket az ige. És tudjátok, ezért, mivel most ezt mondom, ezt is ki kell, hogy mondjam, át kell formálódnunk azon területen is, hogy megértsük azt, hogy valóban keresztények-e, sokan, akik mondják, mivel hogyha az igének ilyen a természete, hogy átformál, világosságot hoz, és a sötétséget ki kell, hogy szorítsa az életünkből, akkor valóban sokan keresztények, akik azt mondják, hogy keresztények. Nem létezik az, hogy valaki az élő igéből táplálkozik, veszi magához, és jön a világosságnak az ereje, hogy nem változik meg. Nem létezik. A bibliai tanítás nem ez. A bibliai tanítás az, hogy átformálódunk az ő képére, hozzá hasonlóvá válunk, ugye? Ezt mondja Istennek az igéje. Nem én mondom. Átváltozunk annak az ábrázatjára, aki teremtette azt. Élet, világosság. De ugye miről van szó? Az emberek inkább szerették a sötétséget. Inkább szerették a sötétséget. De a természet fölötti valóság az világosságnak az, hogy minél közelebb a világosság körében vagy, annál jobban világosodni fogsz. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Nem járhat sötétben, ha engem követsz. Érted? Ott van egy lámpa, ott van egy világosság, és mész közelebb, egyre jobban árad rád az a világosság. Hát nincs olyan, hogy ilyen közel vagy Jézushoz, és nem változol át. Nem leszel világos, a szíved, a tiszta, a szellemed. Hazugság. A betű megöl. A szellem és a betű együtt. Ez a Biblia itt. Ez szellemet közöl. Az Atya szellemét. Az Atya szellemét. Az Atyával való közösséget közli velünk. Ez itt. És átformálódunk. Hozzá hasonlóvá várunk. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Ha befogadod az igét, és tiszteled az igét, és tükörként kezeled, meg fog tisztítani Isten. Meg fog készíteni, fel fog készíteni arra napra, ha őszinte vagy. Nyílt vagy, egyenes, ezt mondja egyébként az ige, megnéztem direkt, mit jelent a szellemi tisztaságok. Őszinteség, nyíltság. Meg fog téged tisztítani az ige. Dicsőség az Úrnak. Van egy ige, azt hiszem a Lukács 11-ben, a most eszembe jutott. Most ugye arról beszélek, hogy hogyan tudsz megszabadulni a képmutatástól, vagy a kovásszától. Azt hiszem a Lukás 11-ben. Ezt nem írtam föl. Igen, ezt jól emlékeztem, a Lukás 11. Meglásd azért, 11.35, meglásd, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Létezik állapot, így van, bizony létezik, hogy megsötétedhet egy szív. Létezik bukás, létezik az, hogy a bennünk lévő világosság vagy sötétség lesz, hogyha nem vagyunk közösségben az élő világossággal. Így van? Két dolgot biztos, hogy tanít az ige, ami által az embernek a szíve képmutatóvá tud válni, hogyha nem tisztítja meg. Beszél az ige a szeretetről, ami képmutatóvá tud válni, és beszél a hitről. Ugye azt mondja, hogy a Rómában, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Létezik ugye, a szeretet területén is. Sajnos, kovászként be tud menni a képmutatás. Az 1 Péterhez gyertek, légy szíves, ez egy nagyon fontos ige. Ez azért fontos, mert tudom folytatni most ugye, a gondolatomat, ami jött. Hogy azt mondtuk, hogy Isten természetét közli az ige. Amikor bibliázol, amikor megvallásokat kezel, tudnod kell, hogy az Isten természetét akarja hozni az életed, vagy átformáljon. És azt mondja, hogy a lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, amely él és megmarad örökké. Az ige nem materiális dolog. Az újjászületés nem materiális. Teljesen természet fölötti dolog történt, amikor megtértünk. Mert Isten az ő spermáját, az ő génjeit belénk tette megtéréskor. Ez egy valóságos dolog. Ugyanaz az erő teremtett, szült minket újjá, aki teremtette ezt az egész világot. Ha elveszítjük ebben való hitünket, elfelejtjük, az ördög ráteszi a kezét, pont az embernek a felfogó képességére, szellemi felfogó képességére nem hiszed el, hogy még az újjászületésed is természet feletti. Az ördög be tud minket csapni ezáltal. Természet feletti születés történt. Újjászületés. Mag. Egy mag, Istennek a magja bejött a szívembe. És ez a mag képes engem megváltoztatni. És milyenné válok? Olyanná, amilyen ez a mag. Mert aki a mag, az ment belém, és olyanná válok, mint az a mag. Olyanná formálodok el az ő képére. Halleluja! Dicsőség Istennek! Dicsőség az Úrnak! Én ezt elhiszem. Így olvassuk az igét. Uram, köszönöm, hogy a mai napon kinyitom a te igédet, és hiszek abban, hogy a te erőd, a te hatalmad át fogja formálni az életemet. Köszönöm, Uram, hogy az ige tiszta, olyan, mint egy tükör, és meg fogok változni, és látom, hogy az ige az te magad vagy, és a te természetet akarom fölvenni. Nem az ördögnek a természetét. Ez a helyes bibliázás, ez a helyes imádkozás, ez a helyes megvallás. Amikor nem csak azért valljuk meg a dolgokat, hogy bizonyos dolgok legyenek nekünk, hanem azért, hogy Isten természete átformáljon. Felruházzon bennünket mennyi erővel. Ez megtisztítja a szívet. Így nem lesz képmutató szeretetünk. Nem lesz képmutató hitünk. Ez azt jelenti nálunk, ez egy ilyen... Ez... Dicsőség az Úrnak. Halleluja! Márk 11.22, és újból felolvasom ezt a Timóteus igét. Timóteus tiszta hitű, tiszta szívű ember volt, és örökölte a rokonságából. És ez annyira tetszett nekem, ezt még el akarom mondani, mert ugye gondoltam az én fiamra is, hogy azt akarom, hogy az én gyermekemnek ezt a tiszta, őszinte hitet tudjam átadni. Hogy ő azt lássa, hogy az életünkben tisztaság van, szentség. És azt lássa, hogy a hitem valóságos. Mert át kell adnunk generációknak tiszta hitet, tiszta szellemet, hogy lássák rajtunk a gyerekek, hogy hiteles emberek vagyunk, tiszták vagyunk. És ez megérintett, hogy ő nála generációról generációra ez áradt. Nagyanyában, anyjában. A legnagyobb öröksége ez, hogy a gyermekednek hitet tudsz átadni. Hogy a gyermek követ téged, mert látja, hogy hiteles vagy, és őszinte a hited. Márk 11. Mert hogyha azt látja, hogy nem vagyok őszinte, vagy képmutató vagyok, hát ő, mivel az előbb mondtam, hogy átárad szellem, miközben beszélgetünk, az életmódunkat figyelik a gyermekek. Ezért kell, hogy példa legyek előtte mindig. Hogy azt tudja mondani, hogy büszke a szüleire, hogy Isten tisztelők, és szeretik az Urat. És büszke a barátaira, mert akivel barátkozik, azok is ilyen szentek és tiszták, és valóban az Istent akarják. Márk 11. Most belemegyünk egy témába. Amikor egy-két témát szeretnék most mondani, az egyik téma az a hittel kapcsolatban, amikor nem valóságos hitből valljuk meg az igéket. Ezzel is kell foglalkozni. Amikor nem valóságos hitből valljuk meg az igét, hanem megszokásból. Nincs mögötte a valóság. És ezt mindezt úgy mondom, hogy a megvallás, én hiszek a megvallásnak az erejében, ez valóság, és nem is szeretem azokat az embereket nagyon, amikor olyanok, akik gunyolják a megvallásnak üzenetét, hiszen Jézus mondta, nem én mondtam itt. Nagyon fontos, hogy lássátok, hogy Jézus mondja. Mert bizony mondom, Isten hite legyen bennetek. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és sugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen nektek. Jézus mondja, hogyha ezt mondod a hegynek, ha beszélsz a hegynek, valóban abból a hitből, ami nem képmutató, hanem valóságos hit, kapcsolaton alapszik, közösségen alapszik, megérted a hitnek a természetét, megérted a hitnek az üzenetét, hiszel abban, hogy átformál téged, akkor beszélhetsz a hegyhez. És annak el kell mennie az életedből. Nem én mondom, Jézus mondja. Működni kell az igazi hitnek. És most fölteszitek azt a kérdést, és nagyon jó kérdés, végre erre vártam már 2 órája, hogy elmondjam nektek. Én még minden mai napig azt gondolom, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy miért nincsenek eredmények Krisztus testében. Meggyőződésem 99%-ig, mert nem valóságos hitből tesszük ezeket a dolgokat. Varázsszóként használjuk. Nincs mögötte valódi hit. A szív nincs megtisztulva. Vagy képmutatás van. Hát azért, mert én ezt kimondom, mert idézgetem, ez nem fog működni. Hanem, hogyha a hit szelleméből szólsz, az élő igéből szólsz, az élő kapcsolatból szólsz. És figyeljetek, ki kell, hogy mondjam, meg kell vizsgálni az életünkben azt, hogyha ezek a dolgok már nagyon-nagyon régóta csinálod, és nem működnek. Hogy vajon jól csinálod-e? Jól éled-e a hitéletedet? Jók-e a megvallásaid? Egyezik-e a szíved a száddal, amiről beszéltem? Mert lehetséges, hogy a száddal mondod, de a szívedben nem kaptál kinyilatkoztatást, igét, konkrét üzenetet. Tudjátok, mi a szilárd alapja az igazi megvallásnak? Hogy Isten mondta. Hogy Isten mondta-e neked azt, hogy ezt tedd? Isten mondta-e, hogy ez az életedben meg fogom csinálni, és ez megkapod? Mert akkor működhet. Ez az ige, a Biblia tele van rengeteg ígérettel. Állj az ígére. Na mit jelent? Na melyikre? Arra állj rá, amit Isten mondott. De ha Isten nem mond neked igét, nem mond neked valami konkrét dolgot, akkor az nem fog megtörténni. És figyeljetek, segítenünk kell egymásnak. Ki kell igazítani egymást azért, hogy legyen a másiknak eredménye. Hogy lehetséges, hogy nem jól csinálja, nem egy élő kapcsolatból. Létezik ilyen? Istennek kell mondania. Figyeljetek, ha Isten mond valamit, amit mondtam, átformál. Hit jön létre. Nehéz éven volt a tavalyi év. Nagyon nehéz. A legnehezebb éven volt eddig az életemben, bizonyos problémák miatt. És nagyon kerestem az Urat. És tavalyi évben mutatta meg az Úr nekem, hogy nagyon sok területen azt gondoltam, hogy hitem van. Közben nem volt hitem. És tudjátok miért? Azért, mert a hit mindig próbáltál ki, és megpróbáltatik. És a hit nem egyenlő a tudással. Nem egyenlő azzal, hogy mennyi igét tudok, mennyire vagyok szellemben, hanem Isten meg akar tanítani arra, hogy a gyakorlatban működik az a valami. Azért olvastam fel ezt az igét, hogy kísértsétek meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. És mivel igyekszem az őszintességre, egyszerűen vágott az ige, szólt hozzám, éreztem, hogy üres vagyok. Nem, ez nem jutott el az életem, mivel nem volt problémám ezen a területen egész életemben, ezért nem tudtam mit kezdeni vele. És eljött az az időszak, amikor igen, a semmiből, a nullából hitet kellett gerjesztenie Istennek bennem. De nem a megvallással, hanem tudtam, hogy akkor lehet hitem, hogyha Isten szól. Kinyilatkoztatást ad, és akkor meg fogok változni. Küzdködtem, szenvedtem, nem éreztem jól magam, nagyon rosszul éreztem magam. És akkor hatodik, ha szakad, azt mondtam az Úrnak, mondtam majdnak is, én kész, én ma fönnmaradok. Egész éjszaka föl leszek, mert Isten érzem, hogy fog szólni hozzám. És mikor meg fogja mondani az igét számomra, akkor el fog múlni ez a probléma. Kerestem az Urat, pont rosszul lettem. Kerestem az Urat. És 3 óra után hallottam Istennek az igéjét, Isten szavát. És olyan erővel jött, hogy valóban kiment ez a dolog. Elhagyott a félelem, az előtte lévő küszködéseim, szenvedéseim megszűntek, mert az igét hallottam, Isten szavát. És azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. Isten másképp látja ezt a dolgot. És megváltoztam teljesen. És megértettem, hogy nem működik a hit anélkül, hogy Isten az ő szavát nem mondaná neked. Nem tudsz ráállni, mire állsz rá? Ha nincs kinyilatkoztatott iged, látásod az életedre, nem fogsz tudni meggyógyulni, bocsássatok meg, hogy ezt kell mondanom, kivéve, ha Isten szuverén. Most azt mondom, hogy keresztények vagyunk. A keresztényeknek azt gondolom, Isten azt tanítja a betegségek kapcsolatban, hogy hitre kell jutniuk. Ők már tudják az igét, tudják az igazságot. Hitre kell jutnod, hogy meg fogsz gyógyulni. Hitre kell jutnod. Isten szuverén. Tud lejönni valóban, azt gondolom, az ő kegyelméből. De most ezek az időszakok arra vannak, hogy megértsük azt, hogy Isten a hit próbájába be akar vinni az életünk összes területén. Biztos vannak más területek az életetekben, ahol, ha őszinte vagy, rájössz arra, hogy nincs valódi hited. Színlelt az a hit. És egyszerűen csak papagáj módjára vallod az igét. Vagy csúszol, mászol a fájdalomban, és vallod az igét. Én meggyógyultam. Ez nem. Őszinte legyél magaddal. Őszinte legyél az Úrral. Meg kell tudnod mondani, igen. A hit szembenéz a betegséggel. A hit szembenéz a fájdalommal. Nem tagadja le, hanem igen, ez ott van az életemben. Amen. Ott van, de Isten hatalmas. És meg fogok gyógyulni. Mert Isten igéje fog hozzám szólni. Amen. Van ereje a hittel teli megvallásoknak, amik valódi hitből jönnek, közösségből, úgy, hogy az Úr szól hozzád. És azon a módon fog téged megáldani, ahogy ő mondja. Nézzétek meg Naámánt, évelén elő kellett vennem ezt a történetet valaki miatt. Döbbenet ez a szíriai fővezér, a 2 Királyok 5-ben olvashatsz róla. Hatalmas dicsőséget hozott Szíriának. Aztán azt olvasott, hogy sajnos leprás volt. És éppen ilyen portyázó csapatokat küldött Izraelbe, és egy kislányt elvittek oda, és épp az ő szolgálja lett, az ő feleségének a szolgálja. És ez ugye elkezdte mondani, hogy hát létezik nálunk Szamariában egy Isten emberre, aki meggyógyítja a betegeket. Ezért Naámán odament a királyhoz, és elmondta, hogy csináljon már valamit. Ő meg akar gyógyulni. És a Szíriának a királya egy levelet írt a királynak, hogy elküldöm ezt a levelet, elküldöm az én szolgádat, gyógyíts meg! Izrael királya tépte magát, azt olvasod az igébe, hogy nem vagyok én Isten, hogy gyógyítsa. Hát hogy? És az egészet azért csinálja, hogy engem elkapjon. Hogy maga alá gyűrjön. De meghallotta ezt Isten embere. Mikor pedig meghallotta Elizeus az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldött a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Naámán lovaival és szekereivel, és megállt az Elizeus házának ajtaj előtt. És küldött Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj el, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Jött Istennek a szava. Ez Isten szava volt. Nem azt mondta, hogy menj el a nagy felkenthez, és majd ő ráteszi a kezét. Fürödjél meg a Jordánba. Azt mondja Naámán, megharagudott. Elment, így szólt. Én azt gondoltam, hogy ki jő hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét, és kezével megilleti a beteg helyet, és úgy gyógyítja majd meg a kiütést. Látjátok, ez a fajta? Én úgy gondoltam. Én azt gondolom, hogy engem így fog megáldani. Én azt gondolom, hogy beállok a gyógyító sorba, rám teszi a kezet, és kész. Ki gondolom, hogy Isten hogy akar engem megáldani? És amikor jön Isten szava, hogy mit mond? És pláne én a Jordánban, ne csináljátok már ebbe a koszos vízbe. Hát én vagyok Szíriának a fővezére. Egy ilyen alantas dolgot hogy tegyek? Hát a Damaszkusz vizei sokkal jobbak. Ez az elme, ez az okosság. Higgyétek el, szerintem nagyon sokszor itt vétjük el, hogy elkezdünk okoskodni, hogy Isten hogy akar minket megáldani, vagy hogy gyógyulunk meg. Van egy koncepciónk a gyógyulásunkra. Van egy koncepciónk, hogy hogy fog minket Isten megáldani. Nem. Amint mondtam, Isten szavának kell jönni, hogy hogy fog téged kihozni abból a helyzetből. És a szó jött. És olvassuk tovább. Avagy nem jobb, aki Abama és Pár-Pár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elmen. Jó durcásan. Nem fogom megtenni. Vajon nincs ez az életünkben meg sokszor? Valamiért megharagudunk Istenre. Én ezt nem így gondoltam. Ez nem így van. Ez teljesen máshogy van az igébe. Miért? Mert a hit forrása az Isten hangjának a meghallása. Meg kell hallanod Isten hangját. Barátaim, ennyi kereszténység után, ennyi után rá kell döbbennünk, hogy nem fog előbb menni. Isten direkt úgy találta ki az egészet, hogy minden kereszténynek élő kapcsolatba kell, hogy kerüljön az Istennel, hogy a szőlőtőkén, a szőlőveszőn ott függjön. Csak így megy. Meg kell hallani az ő szavát az életünkre vonatkozóan. Keresned kell. Bármi az. Keresd, mint a kincset, az ő akaratát az életedbe. Az ő szavát, hogy meggyógyítson, helyreállítson. De hozzá mentek az ő szolgái, és szóltak neki mondván, atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna-e próféta neked, avagy nem tetted-e volna meg, mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Oké, bement azért a Jordánba, bemeríti magát abba 7-szer, nem is 1-szer, 7-szer. Számolta. Na jó, 1. Kimerülsz, képzeld el, még 1-szer. Lemerülök 2-szer, 3, és közben ott volt a hitetlenség. Mit csinálok tulajdonképpen? De megtette. Mert tudta, hogy biztos volt már benne, hogy ez Istennek a szava. És itt egy szellemi érzékenység kell, amikor kezded érezni, hogy merre vezet Isten az igében. Ha van egy problémád, először kinézed a Bibliából azokat az üzeneteket, ami az életedre, ez a területre vonatkozhat. Ezt kell csinálni. Nézed az élő igét, kapcsolatban vagy az élő Krisztussal, a maggal, a Krisztussal, az igével, az Istennel, aki dicsőség az Úrnak, ott ül föl most a trónon, az élő ige, ezzel vagy közösségben, a megfeszített Krisztussal, a feltámadott Krisztussal kapcsolatban vagy. Nézed őt, szemléled őt, mert amit kezeinkkel láttunk, szemeinkkel láttunk, fülünkkel hallottunk, ízleltünk, amit érintettünk, hogy nektek közösségetek legyen velünk. Erről beszél János. A tanítványoknál sose látod azt, hogy közösség nélkül akarták volna a hitet megragadni. Élő kapcsolatban, közösségben voltak az Isten fiával. Erről tanít az új szövetség. Ezért veszélyes a képmutatás, drága testvéreim, amikor a szíved távol van Istentől. Hát hogy lehet majd valóságos hited? Sehogy! színlelt lesz. Képmutató hit lesz az. Nem lesz valódi. Hát miből szólsz? Kietlen és puszta volt, ugye? Azt olvassuk az 1. Mózesben. Teremtés előtt, ugye? Teremtéskor. És Isten szelleme ott lebegett a vizek felett. És Isten szólt. Isten kigondolta, amit szeretett volna, megformálta a szívébe, kimondta a száján, és meglett. És a Márk 11-et, bocsássatok, meg odalapoztam, de itt mindegy, most elmondom, hogy miről van szó. Erre utal szerintem Jézus, hogy neked akkora hited nyilván nem lehet úgy, mint Istené, de olyan minőségű, vagy olyan fajta hited lehet, hogyha kapcsolatod van, szoros a közösség, akkor Isten neked is azt mondja, hogy szólj a hegyeknek. Neked is szólni kell, hogy ördög plántáltassál a tengerbe. Szakadj ki gyökerestül. Neked használni kell ezt. Jézus szólt a szelekhez. Szólt a hullámokhoz. Szólt a betegeknek. Azért, mert ő tudta ezt a titkot. A kapcsolatot Istennel. Amiből szólt. Azért mondja Pál is, hittem, azért szóltam. Higgyétek el, viszont, hogy megvédjem ezt a megvallás dolgot, soha nem fog működni a hit, ha nem vallod meg. Az ige nem ezt tanítja. Még a megtérésed is megvallás által történik. Ugye? Ha te szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a fiút a halálból, te megtartod, és a száddal megvallod, és ami megvallásaink főpapja. Én azért szeretnék most erről beszélni, hogy ezt kicsit helyre tegyük. Hogy megértsük, hogy ha kell, akkor megint menjünk le az alapokra. Igen, messze van Isten tőlem, és nem is vagyok igazából hitbe, akkor inkább akarok egy üzenetet, egy rémát, hogy meg tudjak változni, hogy legyen hitem, és abból szóljak. Nem? Visszatérve Naámán sztoriához. Belement, megtisztult, meggyógyult. Visszatért egész kíséretével az Isten emberihez. Bemenvén megállt előtte és mondta, ímé, tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Mi történt? Istennek adta a dicsőséget. Istennek adta a dicsőséget. Ez a helyes áldás, gyógyulás, amikor ez történik az életünkben. Legyünk őszinték, valóban Istennek adom a dicsőséget. Zsoltárok 36. Ezt még jobban megerősítem most, hogy én nem ellene beszélek az igenek a megvallásának, hanem helyre próbálom tenni. Tehát azt mondtam, hogy az ige a szellemmel együtt jár. Az Isten, amikor beszél, akkor szellemet közöl. Amikor te beszélsz, szellemet közölsz. És ez a 33-os Zsoltárban azt mondja az Úr, hogy az Úr szavára lettek az egek, 6-os. És szájának leheletére minden seregük. Tehát azt látod, hogy van a szó, és van a lehelet. És ugye ez ruá. Magyarán, amikor Isten beszél, akkor kiárasztja az ő szellemét is. És ettől lesz élő az ige. És ez az üzenet kell nekem is. És neked is, hogy Isten tudjon szólni hozzánk. Nem lehet szétválasztani az igét a szellemtől. Nem lehet, és... De érdekes, tehát mikor beszélünk, és hát amikor beszélünk, ugye miről van szó? Tehát a tüdőnkből, ugye, kiárasztjuk a levegőt, ugye? És ebből lesz a beszéd. Az órunkon, a szánkon keresztül kimegy a lehelletünk, és ebből formálódnak a hangok. És Isten azt mondja, én úgy hiszem, hogy mi is ebből a hitből szóljunk. És ebből az ige megvallásnak a koncepciójából építsük föl újba az életünket, vagy a helyes megvallásunkat. Inkább álljunk meg, inkább várjuk egy kicsit. Csendesedjünk el, hogy Isten mit üzen. Mit kell helyre tenni? Mi az, amit rosszul teszek? Mi az, ami nem Isten igével megegyező? Tudjátok, van úgy, hogy az emberek félnek, hogy elmondják, hogy igazából nincs hitük. Félnek akár a vezetőktől, vagy a testvérektől, hogy lenézik őt. És ezért belekényszerül egy olyan félelemmel teli életbe, hogy meg sem meri mondani, hogy ő nincs hitben. És ezért úgy csinál, mintha ő hitben lenne. Nem szabad, hogy megengedjük a gyülekezetünkben bármilyen ilyen erőt, hogy nem vagy őszinte, nem mered elmondani. Ha félsz, ha nem vagy hitben, Nem kell azt gondolnod, hogy vagy esetleg buta vagy. Amen. Legyünk őszinték. Annyira hálás vagyok, pont valakinek mondtam nemrég, hogy annyira hálás vagyok a gyülekezetünkért, mert az ima alkalmak alatt, amiket csináltunk, vagy a sok női alkalmon, annyira egy jó baráti hangulat légkör van, hogy bárki elmondhatja, ha gondjai vannak. És a másikat nem fogjuk lenézni. Őszintén meg tudunk nyílni. Őrizzük meg ezt az őszintességet. Hogy őszinték legyünk. Merjük elmondani, ha nincs hitünk, ha fáj valamink. Ha fáj valami, akkor egyszerűen legyünk őszinték. És kérjük az Urat, hogy gyógyítson meg, és kérjünk segítséget, hogyha valami probléma van az életünkben. Amen. Létezhet, igen, hogy képutatók azért várunk, mert félünk. Nem merjük megmondani, hogy nem értjük az igét, nem merjük megmondani, hogy hát nem vagyok hitben, vagy nem értem ezt az egész dolgot. És bejöhet az egyházba ez az erő. Őrizzük meg ezt a jó kapcsolatot. Aztán még van egy dolog, ami most eszembe jutott hirtelen, a hittel kapcsolatban, hogy lehetnek olyan negatív hitek az életünkbe, amik talán azért történnek meg, mert nem helyesen hirdették az igét számunkra. Most itt arra gondolok, hogy esetleg egy megfélemlítő Krisztust mutattak be az életünkbe. És ezért veszélyes, én nem vagyok pártján ennek, ez az én személyes meggyőződésem, nem vagyok pártján annak, hogy kárhozattal hirdessem az evangéliumot, vagy pokollal fenyegessek embereket. Én nem. Elmondom az igazságot, de nem erre teszem a hangsúlyt. Mert hogyha te szellemi ember vagy, neked érzékenynek kell lenni arra, hogy akinek hirdeted az igét, az esetleg egy gyenge jellemű, vagy gyenge szellemű. Mert meg lehet csalni, meg lehet egy embert úgymond etetni a megfélemlítéssel. És az a problémám ezzel, hogy utána oké, bejön a gyülekezetbe, de iszonyú nehéz lesz belőle kiszedni az Istentől való félelmet és a pokoltól való félelmet. És emiatt állandóan félelemből megvallásokat tesz. Az Úr velem, kicsoda ellenem, nem hallok meg, hanem élek. Az arca retteg a félelemtől. Látod, ránézel, és vallja az igét. De nincs hite, mert fél. Nem szabad, én azt gondolom, nagyon oda kell figyelnünk, miközben beszélgetünk embereknek. Lehet látni, hogy egy gyenge jellemű, egy megfélemlítő erő van az életébe. Tudni kell, hogy kinek hogy hirdeted az igét. Hát azt mondja a Jakab levélben, mondja, ugye, hogy az ördög is hisz, és mit mond? Rettegnek. Tehát az ördögi hit retteg, szorong. Meggyőződésem az, hogy ha jól alásnánk az életünkbe, fölfedezhetnénk, hogy sok területen, ha őszinték vagyunk, megtisztulunk a megszokásainkból, félelmek vannak. És az Isten keresésem is félelemből van, a hitem, vagy félek a pokoltól, vagy félek Istentől. És higgyétek el, nagyon sok ilyen szorongással teli félelmek, álmok nem az Isten hitéből származnak. Mert Isten a szeretet, és téged nem pokollal fog riasztgatni, mikor álmokat kapsz. Ha te az Úr útján vagy. Igen, meg fogja mondani, hogy térjél meg valamiből. Helyes, de hogyha egy ember életében félelem alapú hite van, vizsgáljuk meg ezt. Ha félelem alapú a hitem, ott valami baj van. Ha bűnös vagy, bűnbe vagy, nem térsz meg a bűneidből, azt mondom, hogy baj van. Akkor nyilván van. De ha te Isten kereső vagy, és az álmaidban félelmek, szorongások, feszültségek vannak, az emberben bele van a kovásza a félelemnek. És ez el fogja az igaz hittől vinni. Mert félelemből fogja Isten keresni. Ugyanaz van, még egy területet hagyd mondjak, az intellektuális területről. Hogyha egy olyan embernek hirdeted az igét, aki nagyon intellektuális, és te is intellektuális vagy. Elmondod neki, bebizonyítod jobbról, balról, 20 ige, 30 ige, 40, 100, 3 órája már mondod neki az igét. És mit mond utána? Bebizonyítottad, elfogadom, amen! És bejön a gyülekezetbe. De nem érintette meg a Szent Szellem. Valódi a megtérése? Nem nekem kell bebizonyítanom az igét, hanem Isten tesz bizonyságot, hogy én vagyok az élet, én vagyok a világosság számodra. Ez a két dolog. Nagyon nehéz, hogy kimenjen az egyházból, mint kovász. Ez az intellektuális hit, és ez a félelmen alapú hit is. Ebből is meg kell szabadulnunk. Mert szerencsétlen bejön az egyházba, és semmit nem lát, nem működik a szellemi felfogó képessége. Nem ért semmit. Csak azt tudja mondani, igen, hát bebizonyította, biztos így van, és előbb-utóbb jön az egyházba, keresi az urat. De ha rájön, hogy nem működik a szellemi felfogó képessége, a látása, a tudás az nem hit, a látás nem hit. Elkezdi tanulmányozni az igét, a betűt, keresi, de nem érez, nincs megtapasztalása. Nincs megtapasztalása, valódi megtapasztalása az élő Istenről. Mit kell csinálni? Őszintének lenni. Uram, valószínűleg én nem találkoztam veled úgy, ahogy kellene. Mit tud csinálni? Nem hagyhatod benne? Ki kell hozni őt ebből, segíteni kell neki, hogy megbarátkozzon Istennel, a természet felettivel. Ha félelmek vannak az életébe, akkor le kell bontani Isten szeretetével. Ha már bejött az egyházba, dicsőség az Úrnak, valahogy bejött, dicsőség az Úrnak, de állítsuk helyre, és az nem lesz könnyű, megmondom őszintén. A félelem alapú hitet kivenni az életünkből. Péter, egy Pétert még nézzük. Most csak azért, hogy kicsit erősítsem a másik oldalt is. 1 Péter 3:10. Mert aki akarja az életet, szeretné jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Tiltsa meg nyelvét a gonosztól, itt nem a káromkodásról van szó, szeretném, ha tudnátok, hogy valóban ártalma olyan beszédekre, amik feleslegesek, hiába valók, olyan beszédek, amik nem építenek. Tiltsd meg a nyelvedet, mert azt mondja a példabeszéd, hogy mind az élet és a halál a nyelv hatalmában vannak. És úgy lesz sikeres az életed, ahogy beszélsz. Na igen ám, de hogy beszélsz? Hogy a szívedben mi van? Ne csak a száddal, hanem kerüljön be az élő ige a szívedbe. És amikor abból szólsz, akkor működni fog, és meg fogsz változni. Így van? Tiltsd meg a nyelvedet a beszédtől, a gonosz beszédtől. Tiltsd meg! Akarod az életet szeretni? Én akarom. Akarok jó napokat? Mondja Jézus is egyébként az evangéliumban, hogy minden hiába való beszédért számot fogtok adni az ítéletnek a napján. Minden kinem munkát, minden kinem munkát beszédért számot fogtok adni az ítéletnek a napján. Én azt gondolom, hogy valami arról van szó, hogy hiába való, fölösleges, olyan beszédet, kinem munkát, olyan beszédét. Tehát tulajdonképpen még a beszédünkért is meg leszünk ítélve, csak ezt szeretném mondani. Nyilvánvalóan egy panaszkodó, zúgolódó beszédstílusból meg kell változnunk. Kell, hogy az ige átformáljon, hitet adjon a szívünkbe, hogy aztán az ige jöjjön ki a szánkon, tisztán, őszinte szívvel.